Lásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcs találkozójára, értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette, Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhansk megyét, valamint a Krím félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak. A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie, jelentette ki a strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára. A Washington és Moszkva között az ukrajnai háború lezárásáról tervezett megbeszélésekkel összefüggésben. A vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni, mondta Ellen Bessett, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás halott döntésnek minősül. Izraeli kollégájával Gideon Szárral egyeztetett telefonon a külgazdasági és külügyminiszter a közel-keleti helyzetről, tájékoztatott a Facebook oldalán. Szijjártó Péter szerint a megbeszélés során egyetértettek négy fontos kérdésben. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell, a túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani. A biztonságos terror és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden a térségben lakó ember számára, valamint a Hamász nevű terrorszervezet semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten. A következő hónapban 300 millió forintot bocsát a kormány az egyetemek, illetve az egyetemek által fenntartott kollégiumok részére, annak érdekében, hogy korszerűbbé tegyék a kollégisták mindennapjait, közölte a szakállamtitkár a Facebook oldalán. Varga Bajusz Veronika azt mondta, ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtő, fagyasztót vagy mosógépet. Kiemeltem, a támogatást azért adják, hogy a kollégisták számára minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és a közösségre, barátaikra tudjanak koncentrálni. Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pótfelvételin 16.500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógus képzésekre. A jelentkezők 57%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35%-uk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Szigorú kontroll alá kerül hamarosan a szépkártya, írta meg a Hitelfórum portál. A már tavaly évvégén bejelentett változások szeptember 1-én lépnek életbe. A legfontosabb ezek közül, hogy a kártya kizárólag a rajta jóváírt összegek terhére lesz felhasználható, és elektronikus terminálokon keresztül is működnie kell majd. A cél a használat egyszerűsítése és a digitalizáció elősegítése. A hazai akvakultúra kulcs szerepet játszik a horgászvizek egészséges és minőségi hal utánpótlásában, ezért a kormány a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz keretében 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrás biztosít a szektor számára, ismertette az agrárminiszter. A Magyar Országos Horgászszövetség éves közfeladatellátási beszámolójának bemutatásán Nagy István elmondta, a pályázatokon keresztül a MOHOZ 100%-os intenzitással részesülhet támogatásban olyan feladatok elvégzéséhez, mint az őshonos halállományok élőhelyének, ívóhelyének fejlesztése, létrehozása és helyreállítása, vagy az idegenhonos halfajok visszaszorítása. Tűz ütött ki Horvátországban, Split közelében. A tűzoltás 140 tűzoltó és 45 jármű végzi. Több házat is veszély fenyegetett, de sikerült megóvni őket, evakuálások is történtek. Az oltás nehezíti a viharos erejű szél, lezárták az adriai tengeri autópályát is. Leállt Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének négy blokkja az észak-franciaországi Gravignyben, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú állomásokban tömegesen és előre nem látható módon medúzák jelentek meg. Az eset nem volt hatással a létesítmények vagy a személyzet biztonságára, illetve a környezetre sem. 2026. augusztus 12-én 27 év után ismét teljes napfogyatkozás lesz Európában, amely Izlandról és Észak-Spanyolországból is teljes egészében látható lesz. A ritka égi jelenség luxus utazási élmények sorát kínálja, a forró vízű medencéből való csillagleséstől a sarkvidéki expedíciós hajóútig. A teljes napfogyatkozás során a hold teljesen eltakarja a napot, így az ég nappal is elsötétedik, láthatóvá válnak a környező csillagok és bolygók, valamint a nap ragyogó koronája. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék így nem hullik, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 11 és 16 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Szeretet tesz minket hasonlóvá Istenhez. Leó pápa úrangyala imája. Érjenek véget a háborúk. Haitiban engedjék azonnal szabadon a túszokat. A pápa felhívásai az úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya részvét távirata a 99 éves korában elhunyt Carlis argentin bíboros halálára. Leó pápa Greg bíboros nevezte ki delegátusának a gózói székesegyház ünnepségére. Kóriai püspökök a 80 éves megosztottság ellenére közös otthonban való együttélésre vágynak. A szeretet tesz minket hasonlóvá Istenhez, Leó pápa úrangyala imája. Az Istentől kapott ajándékot osszuk meg nagy lelkű önmásokkal, használjunk fel minden alkalmat, hogy kifejezzük szeretetünket. Az irgalmasság cselekedetei gyűjtve készüljünk fel az örök életre, tanította Leó pápa az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Jézus arra hív, hogy gondolkodjunk el azon, hogyan fektessük be életünk kincsét. Kezdte beszédét Leó pápa, elemezve az évközi 19. vasárnap evangéliumi szakaszát, amelyben az Úr így szólt tanítványaihoz: adjátok el, amitek van, és osszátok ki alamizsnaként. Az Úr arra ösztönöz bennünket, hogy ne tartsuk meg magunknak az Istentől kapott ajándékokat, hanem nagylelkűen használjuk fel azokat mások javára, különösen azok javára, akiknek nagyobb szükségük van a segítségünkre, mutatott rá Leó pápa. Ez nem csak azt jelenti, hogy megosztjuk másokkal rendelkezésünkre álló anyagi javakat, hanem azt is, hogy felkínáljuk számukra képességeinket, időnket, szeretetünket, jelenlétünket, együttérzésünket. Összegezve tehát mindannak, ami Isten tervei szerint mindnyájunkat egyedülálló, felbecsülhetetlen értékké, élő, lüktető tőkévé tesz, ahhoz, hogy növekedjen, arra van szüksége, hogy táplálják és befektessék, különben kiszárad és értéktelenné válik. Egyébként ez az ajándék elvész, ki lesz szolgáltatva másoknak, akik mint tolvajok eltulajdonítják, hogy pusztán fogyasztási cikként kezeljék, fejtette ki beszédében a Szent Atya. Mi Isten ajándéka vagyunk, és nem azért lettünk teremtve, hogy így felemésztődjünk. Szükségünk van térre, szabadságra és kapcsolatokra, hogy megvalósítsuk önmagunkat és évére juttassuk képességeinket. Szükségünk van a szeretetre, amely egyedül alakítja át és nemesíti létünk minden szempontját, egyre inkább hasonlóvá téve bennünket Istenhez. Nem véletlen, hogy Jézus ezeket a szavakat mondja, miközben Jeruzsálem felé tart, ahol a kereszten feláldozza magát üdvösségünkért. Leó pápa ezután arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy az irgalmasság cselekedetei alkotják azt a legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb bankot, amelyre rábízhatjuk életünk kincsét, mert így, ahogy az evangélium tanítja, két fillérrel egy szegény özvegyasszony is a világ leggazdagabb emberévé válhat. A Szent Atya ezzel kapcsolatban idézte Szent Ágoston tanítását. Már az is boldogságot töltjön el valakit, ha egy font bronzból, egy font ezüstöt, vagy egy font ezüstből egy font aranyat nyerhetne, de abból, amit adunk, valami valóban mást, eltérőt kapunk, nem aranyat vagy ezüstöt, hanem az örök életet. Leó pápa Szent Ágoston magyarához is hozzáfűzte, az adott dolog megváltozik, mert az is megváltozik, aki adja. A Szent Atya a következő példákat sorolta fel beszédében mindennek megértésére. Gondolhatunk egy édesanyára, aki magához szorítja a gyermekeit. Vajon nem ő a világ legszebb és leggazdagabb embere? Vagy gondolhatunk egy jegyespárra, amikor együtt vannak? Vajon nem érzik-e magukat királynak és királynőnek? És mi sok más példát is hozhatnánk. Ezért bárhol is legyünk, a családban, a plébánián, az iskolában és a munkahelyeken, törekedjünk arra, hogy egyetlen alkalmat sem mulasszunk el a szeretetre. Ez az az éberség, amit Jézus kér tőlünk. Szokjunk hozzá, hogy legyünk figyelmesek, álljunk készen, és legyünk együttérzők másokkal úgy, amilyen ő a mi irányunkban, minden pillanatban. Testvéreim,
affidiamo a Maria questo desiderio.
Bízzuk Szűz Máriára ezt a vágyat és ezt az elkötelezettséget. Buzdította a híveket Leó pápa, majd Máriához, a hajnal csillaghoz fohászkodott. Ő segítsen nekünk, hogy egy olyan világban, amelyet annyi megosztottság jellemez, az irgalmasság és a béke őrszemeivé váljunk, ahogyan azt Szent II. János pápa tanította nekünk, és ahogyan ezt csodálatosan bemutatták Rómában a jubileumokra érkezett fiatalok, utalt Leó pápa szent elődje 25 évvel ezelőtti szavaira, és a jelenlegi szent év múlt vasárnap, augusztus 3-án lezárult ifjúsági jubileumára.
Oremus, Angelus Domini nunciavit Marie.
Haitiban engedjék azonnal szabadon a túszokat, Leó pápa felhívásai az úrangyalra elimádkozása után. A döntéshozók felelősek választásai következményeiért figyelmeztetett rá a Szent Atya, hangsúlyozva béke egyetemes vágyát, reményének adott hangot, Dél-Kaukázus békés jövőjét illetően. Továbbra is imádkozzunk, hogy véget érjenek a háborúk.
Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
Kérte Leó pápa, utalva rá, hogy Hiroshima és Nagasaki bombázásának 80. évfordulója világszerte felébresztette a háború, mint a konfliktusok megoldása módjának kötelező elutasítását. Felhívást intézett a döntéshozókhoz, mindig tartsák szem előtt, hogy felelősek választásai következményeiért a népek számára, és ne hagyják figyelmen kívül a leggyengébbek szükségleteit, valamint a béke egyetemes vágyát. Leó pápa gratulált Örményországnak és Azerbajdzsánnak a két ország közötti béke szerződésért, annak a reményének adva hangot, hogy ez az esemény hozzájárulhat Dél-Kaukázus stabil és tartós békéjéhez. Ezzel szemben a Szent Atya egyre kilátástalanabbnak nevezte Haiti lakosságának a helyzetét. A Karib térség országából egymás után érkeznek hírek gyilkosságokról, az erőszak minden formájáról, emberkereskedelemről, erőszakos számüzetésekről, emberrablásokról. A pápa szívhez szóló felhívást intézett minden felelős személyhez, hogy azonnal engedjék szabadon a túszokat.
Affinché gli ostaggi siano liberati immediatamente.
A nemzetközi közösségtől pedig konkrét támogatást kért a társadalmi és intézményi feltételek megteremtésére, amelyek lehetővé teszik, hogy Haiti lakossága békében éljen. A Szent Atya részvét távirata a 99 éves korában elhunyt Carlis argentin bíboros halálára. Értesülve a szomorú hírről, Estanislao Esteban Carlis bíboros Paraná nyugalmazott érseke haláláról, Leó pápa szívből jövő részvétét nyilvánítja mindazoknak, akik az elhunyt rokonai és a szeretett egyházi közösségének a tagjai. Leó pápa személyes hangú táviratot küldött Carlis bíboros augusztus 8-án bekövetkezett halálára Raúl Martín paranai érseknek, ahol Carlis bíboros évtizedeken át szolgált. Leó pápa nagyrebecsüléssel emlékezik az önzetlen főpásztorra, aki hosszú éveken át hűséggel és teljes odaadással szolgálta Istent és az egyházát, miközben eljuttatta az evangélium fényét az élet és a kultúra különböző területeire. Papként és püspökként szolgált Argentína kordobai és paranai érsességeiben, és két egymás követő ciklusban az argentin püspöki konferencia elnöke volt. Ő fogadta Szent II. János Pál pápát az országban tett apostoli útja során. Számos helyi, országos és kontinentális lelkipásztori feladatot végzett, sok kezdeményezést indított, nagylelkűen állt az egyház szolgálatában. Ezek közül kiemelkedik a szerepe, amelyet a katolikus egyház katekizmusa megszerkesztésében vállalt. Leó pápa hálát ad Istennek Carlis bíboros hitéért és az egyház iránti mély szeretetéért, imádkozik lelke örök nyugalmáért, hogy Jézus Krisztus adja meg neki a múlhatatlan dicsőség koronáját, miközben őt a rózsafüzér királynője pártogásába ajánlja, végül pedig minden gyászolónak szívből adja apostoli áldását, mint a feltámadt urunkba vetett krisztusi remény jelét. A Szent Cél hivatalos honlapja Carlis bíboros életéről így emlékezik. A horvát származású Estanislao Esteban Carlis, nyugalmazott bíboros, 1926. február 7-én született Argentina Oliva városában. Horvát származású szülei az első világháború után vándoroltak ki Argentinába. Középiskolai tanulmányait a kordobai Montserrat kollégiumban végezte, fiatalon az argentin katolikus akció tagja volt. Miután egy éven át jogot tanult a kordobai egyetemen, 1947-ben belépett a városi szemináriumba, hogy pap legyen. 1948-ban Rómába küldték, hogy filozófiát és teológiát tanuljon a római pápai Gergely egyetemen. 1954. december 8-án szentelték pappá Rómában. 1955 és 63 között a kordobai szemináriumban tanított. 1965-ben teológiai doktorátus szerzett a pápai Gergely egyetemen Rómában. Papi szolgálatát a kordobai érsességben látta el és tanított a kordobai szemináriumban, a Buenos Aires-i teológiai karon, a kordobai katolikus egyetemen és más egyéb oktatási intézményekben is. 1977. június 6-án 6. Pál pápa Castro címzetes püspökévé és Kordoba segédpüspöké nevezte ki. 1983. január 19-én Paraná koadjutor érsekévé és apostoli helytartójává nevezték ki. Adolfo Tortolo érsek 1986. április 1-én megkövetkezett halála után Paraná érsekévé lett. 1987-ben II. János Pál pápa kinevezte a katolikus egyház katekizmusa szerkesztő bizottságának tagjává. 1996 és 2002 között az argentin püspöki konferencia elnöke volt. 2003. április 29-én, 77 éves korában II. János Pál pápa elfogadta lemondását a Paraná érsekség vezetéséről. 16. Benedek pápa a 2007. november 24-i konzisztóriumon bíborossá nevezte ki. Leó pápa Greg bíboros nevezte ki delegátusának a gózói székesegyház ünnepségére. A Szent Atya Mário Greg bíborost a szinódusi főtitkárság főtitkárát nevezte ki különleges küldöttévé a máltai gózó székesegyháza nagyboldogasszony oltárképe megkoronázásának 50. évfordulóján rendezett ünnepségre, amelyet augusztus 15-én Szűz Mária mennybevétele ünnepén tartanak. Gozo Máltának második legnagyobb szigete. Fővárosa Gozo, amelynek székesegyháza egyúttal Mária kegyhely. A főoltár csodatévű Assunta mennybe fölvett Mária oltárszobra miatt, amelyet 50 évvel ezelőtt, 1975-ben a hatodik pál pápa alatt tartott szenté során koronáztak meg. 14. Leó pápa kinevezte Mário Greg bíborost, Gozo egykori püspökét pápai delegátusának a székesegyház mostani jubileumi ünnepségére. A pápai delegátust egy pápai küldöttség kíséri, amelynek tagjai Tarcísio Camilleri, a Gozói Egyházmegye általános helynöke, és Edward Summit, a Gozói Egyházmegye kancellárja. Kóriai püspökök a 80 éves megosztottság ellenére a közös otthonban való együttérésre vágynak. Dél-Korea a katolikus püspökei 80 évvel az ország két része szakadása után nem hallgathatnak arról a vágyukról, hogy a koreai nép egy közös otthonban éljen. Támogatni fogjuk és aktívan részt veszünk az Észak-Koreával való együttműködésben és kölcsönösségen alapuló cserékben. Egyesítjük erőinket, hogy együttműködjünk mindazokkal, akik azt szeretnék, hogy Észak és Dél-Korea együtt éljen a közös otthonban. 80 év telt el a koreai félsziget megosztása óta, amely a koreai háború vérengzését követte. A koreai katolikus püspöki konferencia nemzeti megbékélésért felelős különbizottsága által erre az alkalomra készített üzenetében a dél-koreai egyházi közösség felkarolja a ma két különálló kormány alatt élő megosztott nép tartós, fájdalmas egységvágyát. Ez az ölelés konkrét kötelezettségvállalásban is kifejezésre jut. Az üzenet dokumentum címe a 34. Zsoltár néhány szavát idézi: kerüld a gonoszt, tedd a jót, keresd a békét és kövesd azt. A szöveg alatt szereplő dátum 2025. augusztus 15-e a koreai egyház védőszentje, a boldogságos Szűz Mária mennybe menetelének ünnepe. A japán gyarmati időszak 35 évnyi szenvedése után, olvasható a dokumentumban, nemzetünk végre elnyerte szabadságát Isten gondviselésének és a boldogságos Szűz Mária oltalmának köszönhetően. Sajnos a felszabadulás öröme nem tartott sokáig, és az azt követő megosztottság a mai napig fájdalmat okoz. A koreai katolikus püspöki konferencia nemzeti megbékélésért felelős különbizottsága 1965 óta június 25-ét a Csend egyházáért végzett imádság napjának nyilvánította, amelyet 1992-től fogva a megbékélés és a nemzeti egységét való imádság napjának neveznek. Minden évben ezen a napon számos kezdeményezés és szentmise kerül megrendezésre, hogy gyógyulást kérjenek a még nem teljesen begyógyult sebek számára, és közben járjanak az északi egyházért. Bár a 90-es években előrelépések történtek az észak-déli párbeszéd és együttműködés terén, a koreai félsziget ismét pat helyzetbe került, mielőtt ekével és kaszával együtt művelhettük volna a földeket, magyarázzák a dél-koreai püspökök üzenetükben. Az üzenet hangsúlyozza, hogy a minden egyházmegyében létrehozott Nemzeti Megbékélési Bizottság révén a koreai egyház széleskörű és sokrétű támogatást kezdett nyújtani azoknak az észak-koreai lakosoknak, akik természeti katasztrófák és gazdasági problémák miatt nehéz helyzetbe kerültek, és aktívan elősegítette a párbeszéd révén történő cserét. Jézus Krisztus példájára, aki önmagát feláldozva elnyerte az igazi békét, az egyház arra hivatott, hogy a jövő nemzedékeknek békés királyságot hagyjon örökül. Olyan békét, amely nem fegyverekkel és katonai erővel, bizalmatlansági gyűlölet légkörében születik. Végül a püspökök felhívják a hívőket, hogy imádkozzanak azért, hogy Isten kegyelme gyógyítsa meg a megosztottság fájdalmát. a jelenlegi szentélyben, amely egybeesik a megosztottság 80. évfordulójával, az üzenet minden kóriait arra hív fel, hogy bízzanak Isten szeretetében és kegyelmében, mint a remény zarándokai. Végül a bizottság emlékeztet arra, hogy reménykedni lehet, mert ami a világ érdekei és logikája szerint lehetetlen, az Isten akarata szerint lehetséges. Ha ugyanis Ferenc pápa a sedzett és feszélyben lévő földet az emberiség közös otthonának nevezte, akkor hasonlóképpen a megosztottság 80. évfordulói alkalmából a püspökök elkötelezik magukat, hogy kerüljék a gonoszt és cselekedjenek jót, keressék a békét és kövessék azt a kóriai félszigeten. Hangzik a kóriai püspökök üzenete, amelyet augusztus 9-én szombaton ismertetett a Fidesz katolikus hírügynökség. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, a 12 apostol kiválasztásáról beszélget, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók! A mai műsorban tanulságos bibliai történetekkel és vallási eseményekkel foglalkozunk. Témáink: Jézus 12 apostolának kiválasztása, Máté és Péter apostol elhívása, valamint Bartimeus, a jerikói vak meggyógyítása. Ezen kívül megemlítjük a február 11-éhez köthető lourdesi jelenést, a szűzanya megjelenését Bernadettnek. Tehát kezdjük akkor a 12 apostol kiválasztásával. Jézus, amikor 30 éves lett, hirdetni kezdte az evangéliumot, Galileába ment, hogy ott prédikálja az örömhírt. Betelt az idő, mondotta, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Jézus tanításának híre ment az egész környéken.
Történt egyszer, hogy a galileai tengerpartján állt, és ott prédikált. Nagy sokaság tódult köréje, hogy hallgassa Isten beszédét, és Jézusnak már nem jutott hely. Jézus akkor meglátott két hajót, s az egyikből Simon Péter szállt ki, és tisztogatni kezdte hálóját. Jézus akkor beszállt Simon Péter a hajójába, és megkérte, vigye távolabb a parton. Péter úgy tett, és Jézus a hajóból tanította a sokasságot. Mikor azután befejezte beszédét, azt mondta Simon Péternek: evezz a mélyre, és vesd be hálódat. Mester, egész éjjel fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de ha parancsolod, bevetem a hálót, felelte Péter. És mihelyt megtette, úgy megtelt a hálója a halak sokaságával, hogy a háló majd szétszakadt. Péter intett akkor a másik hajónak, és onnan is bevetették hálójukat, a halászok, és amikor a fogást a hajókba rakták, csak nem elsüllyedtek. Akkor Péter a többi halásszal együtt megjött, és így szólt Jézushoz. Eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ne féljetek, mondta Jézus. Kövessetek engem, és mostantól fogva embereket fogtok halászni. És amikor Jézus kissé távolabb ment, meglátta Jakobot és Jánost, akik testvérek voltak, és elhívta őket is, azok pedig követték.
Tehát hallottátok a történetben, hogy mik voltak ezek az emberek, mivel foglalkoztak, Tamás?
Halászok voltak.
Így van, és Jézus oda ment hozzájuk, és elhívta őket, hogy mostantól kezdve legyetek az én társaim, tanítványaim, és én most már emberhalásszá teszlek benneteket. És csodát tett velük, mert a hálókban először nem fogtak semmit, aztán pedig egy csomó hal lett. Jézus a tanításai és csodái során egyre több embert vonzott maga köré. Azonban a legfontosabb döntése az volt, hogy a 12 kiválasztott tanítványt megtegye apostollá, akik tovább vitték az ő üzenetét a világban. Az apostol jelentése görögül küldöttet jelent. A 12 apostol kiválasztása szimbolikus is, hiszen Izrael 12 törzsére utal. Jézus ezzel is kifejezte, hogy az új szövetség és az új közösség az ószövetségi hagyomány folytatása és beteljesítése. És emlékeztek, hogy még hol volt ez a 12-es szám az ószövetségben? Jákobnak hány fia volt? Simon?
12.
Így van, tehát Jákobnak is 12 fia volt. Ez a 12-es szám, ez fontos a Bibliában, és nem csak az ószövetségben, az új szövetségben is, és Izrael 12 törzsére is utal. Szeretném, ha most elmondaná valamelyik őtök, a 12 apostolt felsorolná a versben, ahogy tanultuk, Ákos.
Péter volt az első, őt követte András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon és Kariót, Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Jézus nem hirtelen döntött, egy teljes éjszakát imában töltött a hegyen, mielőtt meghozta a döntését. Ez arra tanít minket, hogy az élet fontos döntései előtt kérnünk kell Isten segítségét. A kiválasztott apostolok nem csak tanítottak, hanem Jézus csodáinak tanúi is voltak, és a feltámadás után ők lettek az egyház alapjai. Később mindannyian elindultak a világban, hogy terjesszék az evangéliumot. Kérlek szépen, Ákos, akkor a Máté meghívásáról olvassál nekünk, légy szíves.
Máté elhívása és a 12 apostol kiválasztása. Jézus megint kiment a tenger partjára, hogy hirdesse a mennyek országának közeledését, s egész sokaság gyülekezett köréje, és hallgatta a tanítását. Amikor pedig tovább ment, meglátta Mátét, az Alfeus fiát, aki vámszedő volt, és a vámszedő helyen ült. Kövessen engem, mondta neki Jézus. Máté pedig fölkelt, mindent odahagyott, és követte Jézust. Máté ezután nagy lakomát készített Jézusnak. Sok más vámszedő és egyéb bűnös ember is volt nála, akiket a zsidók nem szerettek, mert a rómaiaknak szolgáltak, de ezek is együtt ettek Jézussal és tanítványaival. Amikor ezt meglátták az írástudók és a farizeusok, így szóltak. Micsoda dolog az, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? Jézus ezt meghallotta, és így válaszolt.
Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam megértésre.
A történet szerint, tehát Lévi, úgy hívták ezt az apostolt, hogy Lévi, de eredeti neve ez a Lévi után a Máté nevet vette föl. Vámszedőként dolgozott Kafarnaumban, és a vámszedők akkoriban egyik megvetemedettebb társadalmi csoporthoz tartoztak, mivel a rómaiak számára szedték be az adót, és gyakran visszaéltek a hatalmukkal. Bűnösöknek és árulóknak tartották őket. A történet szerint Jézus Kafarnaumban haladt el Máté mellett. Jézus mindössze annyit mondott neki, kövess engem. Máté azonban azonnal felállt, otthagyta a munkáját és követte Jézust. Ez az azonnali engedelmesség a hit egyik legszebb példája az evangéliumban. S Lázár, nagyon szépen olvastad, hogy Jézus, amikor elment Máté meghívására egy lakomára, ott a farizeusok megbotránkoztak rajta, és Jézust megszólították, hogy miért eszik ő a bűnösökkel, és akkor azt mondta Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez a mondat a keresztény hit egyik alapüzenete. Isten kegyelme mindenki számára elérhető, függetlenül a múltjától. Tehát, hogyha valami baj volt az életetekben, vagy valami rossz, és aztán megbántátok, volt-e olyan már, és aztán utána jóra alakult a sorsotok, Ákos?
Igen.
El tudnád mondani, hogy mi?
Amikor veszekedtem anyukámmal, utána bementem a szobámba, imádkoztam, és megbocsátott a Jóisten.
Anyától is bocsánatot kértél?
Igen.
Igen, na és utána milyen jó érzés volt, hogy tiszta lett a lelked. Tehát, hogy Máté apostol is nem volt olyan jó hírben, de amikor Jézus elhívta, onnantól kezdve otthagyta az ő foglalkozását, és Jézus tanítványa lett. Őróla mindig említést teszünk a Bibliában, mert ő volt az, aki a pénzzel foglalkozott. Őnála a pénz és a hit közötti konfliktus kapcsán történt ez, hogy egy vámszedőből Jézus tanítványa lett. Akinek eddig az élete a pénz körül forgott, végül mindent hátrahagyott Jézusért. És arra emlékeztet ez minket, hogy az anyagi javak sosem állhatnak a hit és a lelki növekedés útjában. A művészetben hogyan ábrázoljuk szerintetek Mátét, ha látjuk egy képen vagy egy szobron?
A művészetben gyakran pénzes zacskóval vagy könyvvel ábrázolják, mivel az evangélium írója lett.
Így van, köszönöm szépen. Tehát valaki el tudná mondani a négy evangélistát? Ákos?
Márk.
Igen.
Máté.
Igen.
Lukács és János.
Így van. Tehát ebből a négy evangélistából kettő apostol lett, Máté is, és János is. Simon Péter eredeti nevén Simon volt, Betszadából származott, és halász volt, mielőtt Jézus elhívta őt. Testvére pedig András, Jézus tanítványá vált, sőt, ő vezette Simont Jézushoz. Péter az egyik legkiemelkedőbb apostollá vált, akinek Jézus különleges szerepet bízott. Péter elhívását is, légy oly szíves, olvassuk el.
Péter és András éppen hálót vetettek a tóba, amikor Jézus megszólította őket. Jöjjetek utánom, és emberhalászokká teszlek benneteket. Azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Ez a pillanat radikális változást hozott Péter életében. A mindennapi halászból a hit egyik legfontosabb hirdetője lett.
Tamás, légy szíves, mondd el, mit jelent a Péter név?
Eredetileg Simon néven ismerték, de Jézus Péternek nevezte el, ami görögül kősziklát jelent. Ez a név szimbolikus volt, hiszen Jézus kijelentette. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Ez a mondat alapvető szerepet adott Péternek az egyház történetében. Ő lett az első pápa és a keresztény közösség vezetője. Péter kiemelkedett az apostolok közül bátorságával és a lobbanékony természetével. Gyakran beszélt mások előtt, de a története tele van emberi hibákkal is.
Így van. Mire emlékezünk, amikor Péterről beszélünk? Volt-e Péternek, ahogy Tamás mondta, emberi hibája? Ákos.
Hogy amikor el akarták rabolni Jézust, levágta az egyik katona fülét.
Ez is hozzá tartozik. Így van. Vagy amikor Jézus a vízen járt, Péter is megpróbált rálépni a hullámokra, és hitének megingása miatt azonban süllyedni kezdett, de Jézus megmentette őt. Vagy következő, amikor...
Jézus messiásként való elismerése. Péter volt az első, aki felismerte Jézus messiási küldetését. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.
Így van, a Szentírásban ő volt, aki először kinyilatkozta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Aztán, amikor Jézus szenvedésére gondolunk, Jézust elfogták, akkor azon az éjszaka mi történt Péterrel?
Az egyik legismertebb gyengesége az volt, amikor háromszor megtagadta Jézust a szenvedése előtt. Később mélyen megbánta ezt, és könnyezve imádkozott bocsánatért.
Így van.
A feltámadott Jézus külön kérdést tett fel Péternek. Szeretsz engem? Háromszori megvallása által Péter visszakapta hivatását.
Köszönöm szépen. Tehát háromszor megtagadta, aztán pedig megkérdezte Jézus tőle a feltámadás után, hogy Péter szeretsz-e engem, és akkor Péter háromszor is azt válaszolta, hogy igen. Péter az egyház első pápája, Jézus pedig az egyház megalapítója, és így ő lett az első pápa Rómában. És Péter Rómába szenvedett vértanúhalált, feltehetően Néró császár uralkodása idején a hagyomány szerint fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy Jézuséhoz hasonló módon halljon meg. És a művészetben pedig gyakran kulccsal ábrázolják, ami az egyház fölötti hatalmat jelképezi, ahogyan Jézus átadta neki a mennyek országának kulcsait. Emlékeztek, a múltkori adásban nem olyan régen vettük Szent Pál apostolt, mondtam, hogy Pál apostolt karddal és könyvvel, Pétert pedig kulccsal a kezében ábrázolják.
Emez a mére, és vesd ki a hálót, fogolj a lelket, börtönbe zárod, nyisd meg hát, szíved ajtaját, dönts már hát, téged vár a világ. Engem minden emberét halászni szüntelen még egy embert, de méltó nem vagyok a lelkem telve bűnnel, te vársz rám, a szívem rád figyel, evezz a méhet és vesd ki a hálót. Smile.
Most pedig szeretném, ha elolvasnánk Bartimeus történetét, a jerikói vak gyógyulását.
Jerikó városának szélén. Adjatok a szegény vak koldusnak. Itt van Jézus a nagy tanító. Jézus a csodatevő. Ne lögdösödjön, kérlek, csak látni akarok. A názáreti Jézus jön. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Majd pont veled foglalkozik. Hallgass már, vezessétek ide hozzám. Mit akarsz, mit cselekedjek veled? Uram, hogy lássak. Menj, a hited meggyógyított téged. Látok? Látok! Bartimeus csatlakozott Jézushoz, és követte őt a tanítványokkal együtt.
Köszönöm szépen. Tehát ez a Bartimeus nevének jelentése Timeus fia, amelynek görög változata azt jelenti, hogy nagyra becsült. És Jézust figyelte és hallgatta, Jerikó városában élt, és világ életében vak volt, és az út szélén ült. Akkor az emberek őt megpróbálták elhallgattatni, de ő még hangosabban kiáltott. Mit mondott Ákos?
A názáreti Jézus jön?
Így van. És még mit mondott, hogy?
Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam.
Tehát ismerte őt hallomásból. És Jézus megállt, és hívta Bartimeust, megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Bartimeus így válaszolt, Uram, hogy lássak. Jézus ekkor meggyógyította őt, és Bartimeus később Jézus követője lett. Milyen fontos, gyerekek, amikor valaki lát. Nem is tudjuk elképzelni, mert mi ugye látó emberek vagyunk, hogy milyen rossz annak, aki nem lát. Szoktuk mondani, csukd be a szemed, így van, próbáld elképzelni. Szoktuk mondani, hogy nagyon vigyázz magadra, úgy, mint a szemed fényére, igaz? Van, hogy édesanyja is mondja neked, mert nagyon fontos, hogy lássunk, és ez a fiú, ez nem látott, de mégis hitt. Hitt a gyógyulásban, és a hallomásból mindig tudta, hogy Jézus a gyógyító, és csodatevő, és hitt benne, és alig várta már, hogy odaérkezzen abba a városba, Jerikóba. Tudott ez a Bartimeus dolgozni? Nem tudott, de mit tudott? Volt a könyvünkben egy olyan feladat, hogy mit tudott Bartimeus, és mit nem tudott. Például mit tudott Ákoskám?
Enni, inni, járni, járóbottal.
Így van, van egy fehér bot a kezükben, és azzal, annak a segítségével. Na, és mit nem tudott, így van. Mondjunk példákat, mit nem tudott. Ákos.
Látni.
Így van. És még?
Olvasni.
De mit tudott akkor, ami nagyon fontos volt? Mi is mit tudunk tenni, Tamás?
Imádkozni.
Imádkozni, pontosan. Tehát imádkozni tudott, és hitt Isten szavának. És tudta, hogy egyszer el fog jönni az üdvözítő. Bartimeus hite és kitartása példaértékű volt. A gyógyulás nem csak testi, hanem lelki szinten is megvalósult. Jézus mindenki felé nyitott, különösen azok felé, akiknek szükségük van rá.
Dávid király ígéretet kapott Istentől, hogy utódai közül származik majd a Messiás. Miért mondta Bartimeus Jézusra, hogy Dávid fia? Azzal, hogy Bartimeus Dávid fiának nevezte Jézust, elismerte, hogy Jézus a megígért Messiás. József és Mária egyébként valóban Dávid törzséből származott.
József és Mária Dávid törzséből való volt, az ószövetségi Dávid. Tudjátok, azt már tanultuk. És őnek a fia volt, azért mondták így, az ő nemzetségéből való volt. Köszönöm szépen, ügyesek vagytok. Szeretnélek benneteket játékra hívni. Egy kicsit abból, amit ma tanultunk, azokból szerettem volna kérdéseket feltenni, meg ilyen ki vagyok-e játékot szeretnék veletek játszani. Első kérdésem így szól. Hány apostolt választott ki Jézus, Simon?
12.
Nagyon jó, köszönöm. Kit hívott el Jézus a vámszedők közül apostolnak? Ákos.
Máté.
Így van. Mi volt Máténak az eredeti neve? Tamás.
Lévi.
Mi történt Bartimeussal Jerikóban?
Bartimeus vakon született, ezért kevesebb dologra volt képes, mint a többi ember.
És mi történt vele?
Jézusnak gyógyította.
Nagyon jó, mikor Jézussal találkozott. Ügyes vagy. Következő Én vagyok az, aki halász voltam, testvéremmel Andrással, majd Jézus tanítványa lettem, és a művészetben kulccsal a kezemben ábrázolnak.
Péter.
Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Én vagyok az a tanítvány, aki később lettem tanítvány, damaszkuszi úton megtértem, megkeresztelkedtem, és Jézus tanítványa lettem.
Saul.
Nagyon jó. Milyen új nevet vett föl Saul? Simon.
Pál.
Így van. Szent Pál lett belőle, Pál, ő is a 12 tanítványhoz tartozott, csak ő később csatlakozott a 12 tanítványhoz. Ki volt még? Az a tanítvány, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt.
Tamás.
Így van, pont a te neved is az. Tamás, köszönöm szépen. Na, akkor még kérdezek, ki volt az a tanítvány, akit Simonnak neveztek, és később, mikor Jézus tanítványa lett, Péter lett a neve, vagyis sziklát jelent.
Simonból lett Péter.
Így van, nagyon jó, köszönöm szépen. Mit mondtunk még, hogy őt hogyan feszítették keresztre?
Fejjel lefelé.
Igen, mert nem volt méltó, hogy Jézushoz hasonlóan legyen az ő keresztre feszítése. Ezért őt fejjel lefelé feszítették keresztre. Ügyesek voltatok. Február 11-én egy csodáról emlékezünk meg, ami 1858-ban, február 11-én történt Lourdesban, egy francia kisvárosban. Subiru Bernadett nevű 14 éves lány először látta meg a szűzanyát egy barlangban. Az esemény után összesen 18-szor jelent meg Bernadettnek a szűzanya. A jelenések helyszíne zarándokhelyé vált. Én is voltam ott, még anyukámmal régebben, zarándokúton. Lourdesban gyógyító forrás fakad, amelynek vize azóta is sokak szerint a csodás gyógyulásokat hoz az embereknek. A szűzanya Lourdesban az imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta. Valamint arra kérte Bernadettet, hogy mondjanak rózsafűzért. A rózsafűzér imádság ma is nagyon fontos, nem csak Lourdesban, hanem hazánkban is, és sokan imádkozzák otthon is, amikor segítségét kérnek, vagy valamiért imádkoznak, valami gyógyulást kérnek. Február 11-e a betegek világnapja is. Második János Pál pápa 1992-ben nyilvánította a betegek világnapjává. Ez az alkalom arra hívja fel a figyelmet, hogy imádkozzunk a betegekért, és támogassuk őket. A mai adásunk végéhez érkeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél az éjszaka további részében, ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Düme a Három testőr című írásának 39. részét, majd Közelkép című műsorunkban Salazar Herrera Giovanni Fernando Encsi Kaplánnal Papírdikó beszélget. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a kullancsokról és az általuk terjesztett betegségekről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején dr. Sesták Istvánnal a Nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola rektorhelyettesével beszélgetünk a pótfelvételi eljárásról, ezt követően Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják aktualitásukról, végül a virradás fontosságáról, a szervezés nyári kihívásairól, rendszeres virradókról és virradási helyszínekről is beszámolunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
Tehát ti minden gyarlóságtok ellenére tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább megad a ti mennyei atyátok minden jót, a Szent Lelket, azoknak, akik azt tőle kérik. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az én napomat mindig az imádságnak kell hordoznia, az ima legyen az én lélegzetem. Isten szeretete a tabernákulumot adta nekünk azokra az órákra, amelyekben fáradtan olyan helyet keresünk, ahol megnyugszunk, ahol meghallgatnak és megértenek minket. Uram Jézusom, te tanítottál meg bennünket imádkozni, add, hogy megtanulhassam az Isten gyermek imádkozását. Legyek megelégedett és kibékült mindennel, ami történik velem, vagy felém tart. Add, hogy csendes legyen a szívem, a te jelenlétet töltse be azt. Add, hogy kitágíthassam szívemet mindenki felé, s úgy vonulhassak bensőm mély kamráiba. Ne jöhessen be szívembe az utca lármája, és égesd el bennem mindazt, ami szűkkeblűvé, meg nem értővé tesz. Ha így tudnék imádkozni, mindent meg tudnék bocsátani, mert mindent megértettem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Sünk számod, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.